Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb száma. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy még mindig lehet tölteni a nagyországos podcast felmérést. A linket megtaláljátok a show notes-ba, szóval ha esetleg nem töltöttétek még ki, de van hozzá kedvetek, akkor segítsetek engem, meg persze az összes többi magyar podcastert is azzal, hogy kitöltitek ezt a felmérést. Nem túl hosszú, néhány percet, még 5 percet vesz igénybe. Jó, lehet, hogy 10. De a lényeg az, hogy ha kitöltitek, akkor rengeteg adattal fogtok tudni segíteni minket, beleértve az egész magyar podcast közösséget, meg persze engem is, úgyhogy ezzel nagyon sok jót tesznek nekünk, úgyhogy léci, ha nem túl nagy gond, akkor töltsétek ki. Ha már így az adatokról és a hallgatottságokról beszélünk, akkor el kell mondjak nektek egy jó hírt, vagyis hát nekem nagyon jó hír, meg talán részben nektek is, mert ha a podcastnek valami jó, akkor a podcast hallgatóinak is jó. Na szóval a lényeg az, hogy teljesen véletlenül, de belebotlottam az iTunes-nak a top listáiba, magamnak keresgéltem podcasteket, és ott rögtön, ahogy belépsz, akkor ott rögtön top listát látsz, és képzeljétek el, hogy azt vettem észre, hogy Magyarországon, ha leszűrítek a technológiai vagy tech témájú podcastokat, akkor az első 10-ben, mondjuk ez így kicsit marketinges, meg konkrétan a 10. legelterjedtebb vagy leghallgatottabb podcast az Adatépítész. Hát ennek annyira megörültem, mert én nem is gondoltam, hogy ez ennyire hallgatott lesz a podcast. Ráadásul, ha megnézitek az első 10-et, abból 2 az Apple-nek a saját keynote-jai, amivel hát igazából nem is gondolom, hogy versenyre lehet kelni. Szóval, ha a magyar gyártású, magyar nyelvű podcasteket megnézitek, akkor abból, meg ha jól számoltam, a 8. az Adatépítész. Szóval ennek nagyon örültem, jéj, és köszönöm nektek, hogy ennyien hallgatjátok az adást. Ugye ezt már mondtam nektek, hogy nem nagyon vannak adataink nekünk podcastereknek arról, hogy mit mennyien hallgattunk, mert eléggé szétszabdalt ez a podcast hallgatás, ugye aki iTunes-on van, annak az adata ott van az iTunes-ba, de senki más nem látok, aki például Androidon van. Szóval igazából így önmagában ez az adat nem is jelent túl sok mindent, konkrétan annyit jelent amennyit, tehát hogy az iTunes-on az Adatépítész podcast az a top 10-ben benn van a technológiai tech podcastek között természetesen. Igazából összességében ebből még nem tudom eldönteni, hogy mennyire hallgatott, de azért azt gondolom, hogy viszonylag hallgatott, úgyhogy ennek nagyon örültem. Még egyszer köszi nektek minden hallgatónak. Remélem, hogy még tudok sok olyan tartalmat gyártani, ami továbbra is tetszeni fog nektek. És hát ez a kis történet is megmutatta amellett, hogy nagyon örülök, azt is, hogy mennyire fontos, hogy kitöltsétek egyébként a podcast felmérést, mert hát ennyire nincsenek adataink, és nem tudjuk, hogy mi a helyzet, úgyhogy ebbe segítsetek, légy szíves. Na de ennyi volt a szolgálati közlemény mára, és vágjunk is bele az adás 3 témájába. Most is 3-at hoztam nektek. Az egyik egy ilyen műholdas képfeldolgozás lesz, ami szerintem elég izgalmasan hangzik, bár még kezdeti állapotú. A második téma egy állatkísérletek, illetve állatkísérletek hát tulajdonképpen megszüntetését vagy a szükségességének csökkentését szolgáló machine learning megoldás. A harmadik meg egy kis hardverezés. Új hírek jöttek az Intel házatájáról, konkrétan az FGPA-król fogok egy nagyon picit beszélni, természetesen a gépi tanulás szemszögéből. Vágjunk is bele! Ahogy ígértem nektek, az első cég természetesen a linkek még mindig a show notes-ban, a Given a Satellite Image, Machine Learning Creates the View on the Ground címet viseli, és egyébként az Archive-on jelent meg. A szerzője a cikknek nem tudom kicsoda, de a tanulmánynak, amiről szól, az Shuangding Teng, azt hiszem, hogy ezt így kellett volna mondanom, aki egyébként feltehetőleg kínai, de a kollégái a kaliforniai Merced Egyetemen dolgoznak, úgyhogy valószínűleg amerikai isten igazából a fickó, vagy legalábbis ott dolgozik. Na de ez annyira nem fontos nekünk, hanem sokkal inkább, hogy mit találtak. Márpedig azt találták ki, hogy ha vannak szatellitek műhold felvételeink, akkor abból a gépi tanulás útján valahogy elő lehetne állítani olyan képeket, amik olyanok, mintha ott készültek volna. Jó, ezt most nem sikerült olyan jól megfogalmaznom, bár technikailag jó, amit mondtam, de úgy képzeljétek el, mint hogyha megnéznénk mondjuk Budapestet. Műholdképről látnánk föntről, ugye, hogy néz ki a város, és ez alapján képes lenne a gép legenerálni ilyen utcaképeket, hogy mit tudom én, mondjuk az Andrássy út hogy néz ki. Anélkül, hogy egyébként bármit tudna a városról, vagy bármit tudna egyáltalán, hogy ott azon a földdarabon mi van, ugyanez igaz akkor is, hogyha mondjuk egy erdő van az adott területen, tehát hogy nem városképeket tud a rendszer generálni, hanem hogy a műhold felvétel, a szó szerint madártáblatból, vagy hát többszörös madártáblatból készült képek alapján utcaképeket, tehát síkban történő képeket tud generálni a fölülnézeti input adatokból. Na, hogy ez hogy is történt, az végtelenül érdekes. Maguk a kutatók egyébként Angliát vették alapul, ennek gondolom, hogy az a fő oka, hogy London környékéről sok műholdkép van. Ugyanakkor Angliában, nem tudom miért, de valamilyen oknál fogva, ilyen állami finanszírozással rengeteg fotót is készítenek, és ott van egy ilyen initiatív, hogy a műhold képeket, meg az ott készült fotókat valahogy összepakolják egy térképre. Hogyha megkattintjátok a cikknek a linkjét, akkor ott le vannak ezek írva, és akkor ti is meg tudjátok nézni őket. Egyébként én megnéztem, tök érdekes. Lehet így glózolgatni a képek között, meg minden. Hát pont úgy néz ki, ahogy egy állami pénzből létrehozott honlap tud kinézni, de működik. Úgyhogy tudom javasolni, hogyha gondoljátok, kattintsatok bele. Na de hogy is történt ez a generálás? Az input adat tehát műholdkép volt, illetve a műholdképhez hozzátartozó valódi helyszínen készült fotó. Itt megint a már általam sokat emlegetett GANokról, tehát erről a Generative Adversarial Networkökről van szó, nem tudom továbbra sem mi a nevük, de arról van szó, amikor két machine learning modellünk van, és egymással tulajdonképpen harcolnak, vagy ha úgy tetszik, akkor az egyik a másikat támadja. Ez egy kicsit buta kifejezés, de így szokták alapvetően jellemezni őket. Arról van szó, hogy van egy ellenőrző algoritmus, az egyik machine learning modell, ugyanis arra tanul rá, hogy meg tudja különböztetni a hamis és a valódi fotókat, tehát azokat a fotókat, amit ténylegesen ember egy valódi helyről csinált, tehát készített egy képet, azzal, amit a számítógép maga generált és rajzolt. A másik machine learning modell, meg ez a generáló rajzoló program, neki meg természetesen az a feladata, hogy az előző ellenőrző algoritmusnak az eszén úgymond túljárjon, és olyan képet legyen képes generálni, amiről az ellenőrző algoritmus elhiszi, hogy ez egy valódi fotó. Ez a két algoritmus harcol egymással, szokás szerint egy sok százezres vagy sok milliós iteratív körön keresztül, és a lényeg az, hogy mivel volt kiinduló adat, így egyre jobban meg tudott a generáló algoritmus rajzolni egy olyan képet, amit az ellenőrző algoritmus már elfogadott. Ez azt jelenti, egyelőre még korai fázisú ez a dolog, úgyhogy azért a generált képeket ne úgy képzeljétek el, mint egy ilyen HD vagy ilyen 4K minőségű tök jó fénykép. Ezek ilyen viszonylag pixeles, kevésbé jó felbontású képek. Alapvetően jelenleg ott tart ez a technika, hogy azt lehet nagyon biztosan vele elérni, hogy olyan képet generál az IKER, vagy hát a párban dolgozó modell, amiből egyértelműen meg tudja mondani az ember, hogy ez itt egy ilyen zöldmezős, erdős fástáj, vagy épp egy utcakép, vagy néhány házzal tarkított, de ilyen, inkább ilyen vidéki jellegű kép, vagy egy nagyváros közepén vagyunk. Tehát arra van lehetőség, most már, ez már most alkalmas arra, hogy az ilyen műhold térképészet és geográfia egyik nagy kihívása, hogy pontosan meg lehessen becsülni a lakott és belakott területek méretét és elhelyezkedését, és ez a rendszer már most alkalmas arra, hogy a műhold felvételek segítségével ezt nagyon jól behatárolja, hiszen le tudja generálni, hogy körülbelül milyenek lennének a fotók, ha ott lennénk és lefotóznánk. Amire még nem alkalmas, az az, hogy konkrétan ténylegesen legeneráljon ilyen fotókat, amik jóformán megegyeznek azzal, amit a helyszínen készítettük volna. Itt még nem tart a dolog, de ha megkattintjátok a linket, akkor látjátok, hogy ilyen egészen hiteles képek készülnek, tehát most úgy kell, most megint az a hülye rész jön, hogy kvázi rádió műsorban el fogom mondani, hogy mi látszik egy képen, de most tényleg ezt nem tudom, hogy lehetne máshogy megúszni. Szóval képzeljétek el egy olyan képet, ahol van egy egyszerű kis egysávos út, vagy ilyen bicikli út inkább, tehát nem autóutat, hanem inkább csak ilyen földutat képzeljétek el, mindkét oldalán szép ilyen zöld bokros térség van, és ennek az útnak az egyik felén ilyen egyszerű, egyszintes kis falusi vagy kisvárosi házakból van egy sor. És akkor ez a valóság, ez a valódi kép. És az output, ami a modellből kijött, az meg egy olyan kép, ahol ilyen négyszögletes házszerű képződmények vannak, egy út mentén, amit nagyon benőtt a zöld, hát ilyen sás, bokor, nem tudom micsoda. Szóval úgy elég jól eltalálja a lényeget. Aztán olyan képek is vannak, amikor egy ilyen állati nagy, ilyen, mint olyan 4x4 sávos brutál autópálya a valóság, és akkor a gép meg azt generálta, hogy egy ilyen marha széles szürke út, és fölötte az ég, ami nagyjából meg sikerült azért a lényeget megragadni. Ugyanúgy városokon belül természetesen nem azt a konkrét házat generálta le, ami ott áll, erre abszolút nem képes a rendszer, de azt le tudta deriválni, hogy itt egy több emeletes magas épület van, és ilyen a színhatásokat is eltalálja, tehát ha ilyen barnás az épület, akkor barnás lesz a kép, ha zöld egy zöldes, nyilván nem tudja pontosan a konkrét szint, meg a, nem tudom, a cserepeknek a konkrét formáját nem rendereli le, tehát nem erről van szó, de nagyjából eltalálja a színvilágot, nagyjából eltalálja, hogy itt épület, úttest vagy növényzet van. Ez még egy kísérleti dolog, tehát ahogy mondtam is nektek, hogy egy egyetemi kísérlet gyakorlatilag, de ha belegondoltok, akkor azért, ha ezt meg lehet csinálni, hogy gyakorlatilag legenerálja műhold felvételek alapján az ott készült fotókat, akkor azért ez elég messzire tud vezetni. Sok ilyen alkalmazást én el tudok képzelni. Szerintem ez a jövőben nagyon hasznos lesz, mint ahogy egyébként is gondolom azt, hogy a generatív, tehát a GAN jellegű hálózatok, azok meglepő eredményeket, vagy legalábbis aki nincs benne annyira a szakmában, azoknak mindenképp ilyen varázslatos eredményeket fognak generálni a közeljövőben. Persze ez csak az én véleményem, írjátok meg a kommentekben a posztnak, tehát az adásnak a Facebook posztján, hogy mi a ti véleményetek, mire lehetne használni egy ilyen, minek hívjuk, kartográfiai AI-nak hívjuk így. Szóval, hogy egy ilyet mire lehetne használni. Szerintem tök izgalmas. Na, a másik, amiről akartam nektek most mesélni, ez pedig a Nature magazinnak a netes oldalán jelent meg, természetesen ennek a linkje is a show notes-ban lesz, a címe pedig Software Beats Animal Tests at Predicting Toxicity of Chemicals. Hát elég veszélyes a cím, gyakorlatilag tényleg erről van szó. Folyamatosan a kémiának vagy a kémikusoknak, azon belül is ugye azoknak, akik új molekulákat, új hatóanyagokat próbálnak meg felfedezni, illetve előállítani, folyamatos feladat, hogy ezeket állatokon teszteljék. Néhány nagyon egyszerű tesztet nagyon sokszor el is kell végezni. Itt a cikk konkrétan ilyen példákat hoz, hogy hát szerencsétlen laborpatkányoknak a szemébe kell mondjuk belecseppenteni új anyagokat, annak érdekében, hogy tényleg le tudják ellenőrizni, hogy nem okoz például irritációt a szem, az élő szem számára ez az anyag. És akkor így le kell tesztelni, és mindenféle anyagot, amit kipróbálnak, meg ezek különböző vegyítéseit is mindig le kell tesztelni. És hát emiatt rengeteg állatkísérlet van, amivel kapcsolatban van néhány probléma. Az egyik ugye az, hogy ezek az állatkísérletek drágák. A másik ilyen probléma, hogy vagy nagyon-nagyon nagy méretben kell ezeket végrehajtani, amik ugye, lásd első pont, akkor nagyon drága, vagy pedig nem olyan nagy volumenben hajtjuk ezt végre, akkor meg nem elég megbízhatók, mert az, hogy mondjuk 20-25 patkány szemére milyen hatással volt egy anyag, az hát már jelent valamit, de arra még biztosan nem jelenthetjük ki, hogy az nem irritatív. Tehát, hogy bizonyos valószínűség mentén ezt ki lehet kísérletezni, de azért az nem egy teljesen biztos tudás. A harmadik probléma, és ez sem azt gondolom, hogy ez sem egy kis probléma, az meg a dolog etikai oldala. A magam véleményem szerint, magam részéről én támogatom az állatkísérleteket abban az értelemben, hogy ha már muszáj kipróbálni egy hatóanyagot, mert mondjuk ez egy új gyógyszer, és ezen múlhat sok ember boldogulása, akkor inkább már egy állaton próbálják ki, mint egy emberen, én így gondolom. Ugyanakkor egyben nem is támogatom az állatkísérleteket abban az értelemben, hogy szerintem is fontos, hogy minél minden tőlünk telhetőt megtegyünk azért, hogy minél kevesebb állatkísérlete legyen szükség, mert azért mégiscsak ezek is élő lények, akiket ha lehet, akkor ne kínozzunk agyon, mert hát azt gondolom, hogy ezt nem is kell magyaráznom. Azt hiszem, hogy azért a lehető minimálisabbra kellene leszorítani ezeknek a mennyiségét, nyilván ideális esetben akár nullára. Nos, itt még nem tart a tudomány, még a gépi tanulás segítségével sem, de a cikk arról szól, hogy kutatók Németország, Ludwigshafenben, Németországban létrehoztak egy olyan machine learning modellt, ami a hatóanyagok toxikológiai vizsgálatainak az eredményét képes megjósolni. Arról van szó, ez egy ilyen úgynevezett keresztolvasásos technológiát hajt végre az EMI. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy megcsinálták azt, amit egy toxikológusnak meg kell csinálnia. Ha jön egy új hatóanyag, ami valami korábbi molekulák vagy korábbi hatóanyagoknak valamilyen jellegű keveréke, ugye a legtöbb esetben nem teljesen új anyagokról van szó, hanem valamilyen újfajta keverékről, akkor az a toxikológus feladata, hogy keres egy csomó olyan kutatást, ami azokat a, ami az, ahhoz hasonló, amit ő vizsgál, vagy azoknak az alkotó elemeiből van, és ebből megpróbál következtetést levonni arra, hogy milyen vizsgálatokat kénytelen ténylegesen elvégezni az állatokon, és mik azok, amiket megbízhatóan tud igazolni, és emiatt nincs szükség a kísérletre. Ugye egy bizonyos szint fölött már mondhatja azt, hogy valamit nem kell kikísérletezni, mert korábbi kísérletek eredményéből megbízhatóan lehet következtetni rá. Nos, a machine learning modell gyakorlatilag pontosan ugyanezt csinálja, csak az ember nélkül. Nagyon nagy mennyiségű, puskázok itt a cikkből nektek mindjárt, mintegy 800 ezer állati vagy állatokon végzett tesztet tápláltak be az adatbázisába, ami egyébként 10 000 különböző hatóanyagot jelent, vagy annyit fed le, és ezeket a teszteket az eredményét tudja, illetve nem tudja, hanem dolgozta fel a rendszer, és ezek alapján képes új teszteket elvégezni. Persze az elvégzés az idézőjelben van, hiszen pont az a lényeg, hogy nem végeznek el újabb állatkísérleteket, vagy újabb teszteket az állatokon, hanem a rendszer prediktív módon, a gépi tanulás módján megjósolja, hogy mi várható. És hogy milyen eredményességgel? Nos, azt állítják itt a kutatók, hogy simán van olyan jó, mint amennyire egy kémikus ezt meg tudja csinálni, sőt olyan esetekben, amikor kevés állat, amikor valódi állatkísérletet kell végezni, és csak kevés állaton, mondjuk 10-15 patkányon például a kokáin, de persze más állatokra is ugyanúgy igaz ez, próbálnak ki egy hatóanyagot, annál még talán jobb is a predikciós erő, ugyanis ekkora adatbázist egy kémikus soha az életben nem néz át. Tehát természetesen, ha jön egy új anyag, akkor nem fognak átnézni 800 ezer kísérletet, hanem megkeresik azt a nem tudom mennyit, valamennyit, néhány tucatnyit, leghasonlóbbat, és abból vonnak le következtetést. Ennél viszont sokkal megbízhatóbb amit az a következtetés, amit a gép von le, a több száz vagy több ezer korábbi teszt eredményét felhasználva. Azért mondom, hogy több száz, mert több ezer, mert bár 800 ezer teszt lett ugye betáplálva, de az 10 000 hatóanyagra, tehát nyilván egy-egy hatóanyagról, vagy mondjuk néhányról nincs akkora adatbázis, de hát ez akárhogy is nézzük, mindenképpen lényegesen nagyobb, amit egy szem kutató néhány hét alatt át tudna nézni, még akkor is, hogyha az a kutató nagyon szorgalmas és helyesen végzi a dolgát. Szerintem ez egy zseniális dolog, mert ha belegondoltok, akkor olyan adatokról beszélünk, amik már rendelkezésre állnak. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy már elvégzett kísérletek, elköltött pénz és hát megszenvedett állatok, mondjuk így, vagy hát már megtörtént szenvedést, újra és újra fel tudunk használni, tehát tulajdonképpen egyre kevésbé hiába történt szerencsétlen állatoknak a szenvedése adott esetben. Tehát tulajdonképpen a további jövőbeli állatokon való kísérletet tudják ezzel kihelyettesíteni. Egyelőre ott tart ez a dolog, hogy még ott, azt még nem jelentették ki, hogy feleslegessé váltak a nevezett anyagokon végzett további állatkísérletek, ezt még nem lehet kijelenteni, de drasztikusan le lehetett csökkenteni a ezek mennyiségét, úgyhogy én most tök komolyan viccen kívül egyszerre örülök az összes laborpatkánnyal, mert igen, azt gondolom, hogy inkább patkányokon próbálják ki, mint mondjuk rajtam, de ugyanakkor végtelenül sajnálom ezeket a szerencsétlen állatokat, és azt gondolom, hogy ha lehet ezt minimalizálni, akkor tegyük. És nekem eszembe se jutott volna, hogy ezen is tud a machine learning és a big data, mert ez itt most tényleg egy big data kérdés, segíteni, de igen. És ennek nagyon örülök. Ja, még egy fontos dolog, hogy ez miért big data, mert mondtam, hogy 800 ezer kísérlet eredménye, és ha minden kísérletről mondjuk 200 adatpontot rögzítünk, akkor ez még mindig marhára nem sok adat. Nos, azért van, mert a legtöbb ilyen kísérlet eredménye az szövegesen érhető el, PDF-ben, meg mindenféle textekbe. Szóval sajnos nem arról van szó, hogy valahol egy rendes adatbázisban ezek gyűjtve vannak, hanem arról van szó, hogy ezek között a kísérletek között még nagyon sok régi is van, úgy értve, hogy amikor még papírra jegyzeteltek, vagy olyan, amiről kutatási jelentés készült, de dokumentum formájában létezik, szóval ezeket a dokumentumokat táplálták be a machine learningbe, és így már talán ti is jobban átérzitek, bocs, elfelejtettem ezt a kis apró mellékinfót elmondani. Szóval, hogy azért ez elég nagy cucc, hogy ennyi doksit feldolgoz a rendszer, és meg is érti, hogy mi van benne, és még egy kémikusét megközelítő predikciót képes legenerálni ebből. Szóval szerintem ez elég nagy cucc. Nem tudom, nektek mi a véleményetek, de én örülök, hogy ezeknek a kis állatoknak az életét nem kell tovább megkeseríteni, vagy kevésbé kell. No és akkor a harmadik témánk az FGPA alapú gyorsítókártya. Az Intel bejelentett gyakorlatilag egy új kategóriát az FGPA programjában, ami PCI Express csatlakozón keresztül gyakorlatilag bárki számítógépébe becsatlakoztatható. Messziről úgy néz ki, mint egy videókártya, úgy kell elképzelni a megjelenését. Hogy mi ez az FGPA? Azoknak, akik esetleg nem tudják, ez a Field Programmable Gate Array-nek a rövidítése. Ha akarjátok, akkor wikipédiázzátok meg, hogy ez mit jelent. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a gyakorlatban mire használható. Itt pedig arról van szó, hogy ugye mindenki tudja, mi az a processzor, attól megy a számítógép. Szerintem, aki az adást hallgatja, az tudja, hogy mi az a videókártya, úgyhogy azt sem magyarázom. És azt is talán jó eséllyel többen tudjátok, hogyha van egy algoritmus, amit konkrétan gyorsítani akartok, vagy el akartok végeztetni valamilyen specializált processzorral, ilyenek is vannak, ugye nagyon sok ilyet használnak például, vagy használtak, most már nem tudom, hogy ez még lehet, hogy már múlt idő, az ilyen bitcoin meg más hasonló coinok bányászására. Na az FGPA egy hasonló dolog, az egy olyan kártya, ami speciális algoritmusok végrehajtására lehet programozni. Igen, ám, de a speciális algoritmusok végrehajtására optimalizált kártyákat, azokat úgy csinálják, vagy úgy csinálták egészen eddig, hogy elkészül a gyárban a chip, mondjuk egy videókártya, és akkor ami rá van öntve, ami elkészült, ami rajta van a nyákon, amire tervezték, azt tudja. Hatékonyan, ügyesen, gyorsan, stb. Viszont más nem tud. Na az FGPA ezzel szemben attól tuti, hogy olyan viszonylag általános számítási képesség van elhelyezve a nyomtatott áramkörre, amit hardware, nem hardware, de firmware szinten lehet programozni. Magyarán szóval, ha az ember vesz egy ilyen kártyát és berakja a gépébe, akkor ráér utána kitalálni akár saját magának egy speciális algoritmust, és nyilván sejtitek, hogy így a machine learning téma felé fogunk mindjárt kanyarodni, amit szinte hardware, vagy legalábbis firmware szinten optimalizáltan tud majd futtatni. Ez mitől más, mint mondjuk a CUDA-ban programozunk egy Nvidia kártyán. Hát attól más, hogy az Nvidia kártya és a CUDA az alapvetően X típusú függvény végrehajtására van kitalálva, ez viszont egy általánosan programozható kártya, amire te magad írhatsz saját függvényt, és lefordíthatod rá, és akkor azon tudod futtatni. Szóval egy kicsit ez átmenet tulajdonképpen a teljesen egy célra kitalált speciális hardware, és az általánosan futtatható mondjuk a processzorhoz képest. Ez nagy előrelépés lehet, legalábbis az Intel szerint, a gépi tanulásban is, ugyanis ők azt mondják, hogy bár ezek a kártyák teljesítmény tekintetében meg sem közelítik egy GPU teljesítményét, itt ilyen 4,2 teraflops meg ilyesmiket mondanak, ami persze nem gyenge, mondjuk 5-10 évvel ezelőtt ez is csoda kategória volt, de a videókártyákkal összevetve még mindig gyenge. Tulaj nem is ez, nem izomból akarják lenyomni a videókártyákat, hanem azt mondják, hogy nem ezt kell nézni, nem a nyers erőt kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy erre mindenki saját magának tudja optimalizálni ezt a kódot, tehát tulajdonképpen ez egy olyan általános kártya, amiből, ha megírod hozzá firmware szinten a kódot, célkártyát tudsz programozni. És akkor már egy olyan hatékony kódon le fogja pipálni a videókártyát, legalábbis ez az ígérete az Intelnek. Én még sosem tartottam ilyet a kezeink között, pláne nem programoztam, úgyhogy megmondom őszintén, sajnos gőzöm sincs, hogy mit tud egy FGPA a gyakorlatban, de szerintem ezzel a többségünk így van, mert ez egy tök új technológia, abban az értelemben, hogy még így, hogy piacra kidobva nem nagyon láttam. Kísérlet meg ilyen egyetemi szinten persze voltak korábban is FGPA-k, de hogy csókolom kérek egy FGPA-t a boltban, ez a szint ez nem volt. Úgy néz ki, hogy most ezt meglépte az Intel, azért azt nem hiszem, hogy az árukeresőn meg az Iponon holnaptól lehet FGPA-kat menni majd, de vállalati specializált szoftverek terén azt gondolom, hogy lesz ennek jövője. Természetesen, mint minden ilyen hardware kategóriában, a döntő nem is ez lesz, hanem hogy lesz-e körülötte olyan ökoszisztéma, amire majd a nagy frameworkök optimalizálva lesznek. mert az egyelőre semmit nem tudunk az árazásról, de mivel ez egy tök új technológia, gyanítom, hogy nem lesz olcsó. Ráadásul drága szakember is kell majd, aki FGP-t tud programozni, szóval azt gondolom, hogy ez nem az lesz, ami minden fodrászüzletben fog majd működni 5 év múlva. Minden esetre nagyon ígéretesnek tartom, és hogyha jövőben majd még lesz plusz info, hogy hol tart az FGP-a, és lesznek majd rá olyan machine learning library-k, vagy bármilyen szempontból releváns data science library-k, akkor be fogok számolni arról, hogy megy és merre fele tart a világ. Szerintem ez egy érdekes új vonulat, ami a CPU és GPU és az asicok közé, illetve valahol a GPU és az asicok közé ékelődik valójában. Hát nem tudom, mi lesz ebből, de tudjatok róla, hogy már ilyen is van. Egyébként ezekről a Hardware Software magazin egyik cikkében a Stalos Oliver író, volt a cikk írója, értesültem, természetesen a link a show notes-ban lesz, a cím pedig az, hogy FGP alapú gyorsítókártyák az Intel-től. Ez egy egyszerű beszámoló, igazából tele van adattal, ha ez valakit részleteiben érdekel, akkor kattintsa meg, most nem fogom felolvasni, hogy miből mi mennyi van, meg mit tudom én. De a lényeg az az, hogy szerintem ez egy ígéretes jövőbeli technika. Ez persze csak az én véleményem, ha nektek eltér, vagy akár egyetértetek, akkor, ahogy az előbb is mondtam, az adáshoz tartozó Facebook blog poszton ezt írjátok meg, és hogyha tetszik nektek az adás, akkor léci osszátok meg azért, hogy minél többen láthassák, és akkor egyre több hallgató lehessen, és ők is megnézhessék, és ha tetszik nekik, akkor ők is hallgassák az adást. Már annyi volt az adatépítés, köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!